Emma Barrington, 1941. 14. fejezet. Emma szeretett volna minél hamarabb távozni Christinéktől, elmenekülni New Yorkból haza Angliába. Ha visszaért Bristolba, gyászolhat egyedül, azután pedig annak szentelheti az életét, hogy felnevelje Harry fiát. A menekülés azonban nem volt olyan könnyű.
Annyira sajnálom, vigasztalta Christine, a vállát átkarolva. Nem is sejtettem, hogy nem tudja, mi történt Tommal.
Emma halványan elmosolyodott.
Szeretném, ha tudná, folytatta az amerikai nő, hogy Richard és én soha, egyetlen pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy Tom ártatlan. Az az ember, akit én ápoltam, soha nem lenne képes gyilkosságra. Köszönöm, mondta Emma. Van néhány fényképem Tomról, melyek a Kansas csillagán készültek. Szeretné megnézni őket? Kérdezte Christine.
Emma udvariasan bólintott, bár nem igazán érdekelték Thomas Bradshaw hadnagy fényképei. Úgy döntött, ha Christine kimegy a szobából, szép csendben kisúrran és visszamegy a hotelbe. Nem akart tovább bolondot csinálni magából egy vadidegen előtt. Ahogy a vendéglátója kiment, Emma felpattant, közben véletlenül lelökte az asztalról a csészéjét, s egy kis kávé a szőnyegre ömlött. Emma letérdelt, és megint sírva fakadt, épp amikor Christine visszajött a szobába egy csomó fényképpel a kezében. Amikor meglátta, hogy az angol lánya szőnyegen térdelve zokog, próbálta megvigasztalni.
Kérem, ne aggódjon a szőnyeg miatt, nem olyan fontos. Tessék, nézegesse ezeket, amíg hozok egy rongyot és feltörlöm.
Átadta a fényképeket neki, és megint kisietett. Emma beletörődött, hogy nem tud egykönnyen szabadulni, úgyhogy visszaült a fotelba, és kénytelen kelletlen nézegetni kezdte Tom Bradshaw fényképeit.
Szentséges ég!
Szaladt ki a száján. Döbbenten, hitetlenkedve bámulta a fotót, melyen Harry állt egy hajó fedélzetén mögötte a szabadságszoborral. Egy másik képen Manhattan felhőkarcolói szolgáltatták a hátteret. Emma szemét újból elöntötték a könnyek. Elképzelni sem tudott semmiféle magyarázatot arra, hogyan lehetséges mindez. Türelmetlenül várta, hogy Christine visszatérjen. A lelkiismeretes háziasszony hamarosan meg is jelent, letérdelt, s egy nedves rongyal dörzsölgetni kezdte a kis barna foltot.
Arról tud valamit, hogy mi történt Tommal, miután letartóztatták?
Kérdezte aggodalmasan Emma.
Senki nem mondta el magának,
nézett fel Christine.
Állítólag nem volt elég bizonyíték ellene, és Jerksnek sikerült felmentetnie a gyilkosság vágya alól. Végül azért ítélték el, mert dezertált a haditengerészettől. Bűnösnek vallotta magát, és 6 évet kapott.
Emma egyszerűen nem értette, hogy kerülhetett Harry börtönbe olyasmiért, amit nyilvánvalóan nem követett el.
A tárgyalás New Yorkban zajlott? Kérdezte.
Igen, felelte Christine.
És mivel Sefton Jerks volt a védője, Richarddal mindig azt feltételeztük, hogy anyagilag nem szorul segítségre.
Nem egészen értem.
Sefton Jerks New York egyik legtekintélyesebb ügyvédi irodájának az egyik tulajdonosa, úgyhogy a barátja legalább a lehető legjobb jogi képviseletben részesült. Amikor Jerks eljött hozzánk, hogy beszéljen velünk Tomról, úgy láttam, tényleg a szívén viseli a sorsát. Azt is tudom, hogy Dr. Wallace-t s a hajó kapitányát is felkereste, s mindjájunkat biztosított arról, hogy Tom ártatlan.
Azt tudja esetleg, hogy melyik börtönbe vitték? Kérdezte halkan Emma.
Levenhambe, New York állam északi részébe. Richard és én szerettük volna meglátogatni, de Mr. Jerks azt mondta, hogy nem akar látni senkit. Nagyon kedves, hogy ennyit segített. Kérhetnék még egy kis szívességet, mielőtt elmegyek? Megtarthatnám az egyik fényképet? Ó, tartsa csak meg mindet. Richard több tucat fotót készített, mindig ezt csinálja. A fényképezés a hobbija. Nem szeretném tovább feltartani, mondta Emma, és bizonytalanul felállt. Ugyan, nem tartott fel, felelte Krisztin. Soha nem értettük ezt az egészet, ami Tommal történt. Ha találkozna vele, kérem, adja át neki jó kívánságainkat, tette hozzá, miközben kikísérte a vendéget. És ha szeretné, hogy meglátogassuk, mi szívesen megtennénk. Nagyon köszönöm, mondta Emma, miközben az ajtóról újból lekerült a biztonsági lánc. Ahogy Krisztin kinyitotta az ajtót, még megkérdezte. Azt tudtuk, hogy Tom fülig szerelmes, de soha nem említette, hogy egy angol lányba. 15. fejezet. Emma felkattintotta az éjjeli szekrényen álló kislámpát, és újból szemügyre vette a fényképeket, amelyeken Harry a Kansas csillaga fedélzetén áldogál. Olyan boldognak és nyugodtnak látszott. Nyilvánvaló volt, hogy nem is sejti, mi vár rá, miután kikötnek. Emma hol elaludt, hol felriadt, folyton az járt a fejében. Harry vajon miért hagyta, hogy gyilkossággal vádolják, és miért vallotta bűnösnek magát a haditengerészettől való dezertálásban, aminek soha nem is volt tagja? Végül arra jutott, hogy egyedül Sefton Jerks tud választ adni ezekre a kérdéseire. Legelőször is el kell intéznie vele egy találkozót. Az éjjeli szekrényen álló órára pillantott, mely hajnali 3:21 mutatott. Felkelt, belebújt a köntösébe, leült a kis asztalhoz, s a hotel levélpapírján több oldalt is telejegyzetelt, hogy felkészüljön a találkozóra Sefton Jerks-el. Olyan érzés volt, mintha egy vizsgára készülne. 6-kor lezuhanyozott, felöltözött és lement reggelizni. Az asztalán ott hevert a New York Times egy példánya. Gyorsan átlapozta, s csak egy cikknél állt meg, hogy elolvassa. Az amerikaiak egyre borulátóbbak voltak abban a tekintetben, hogy Anglia túlélne-e egy német megszállást, ami pedig egyre valószínűbbnek tűnt. Volt egy fénykép, melyen Winston Churchill a Doveri fehér sziklákon áll a parton, s dacosan néz a csatorna felé, a szájában elmaradhatatlan szivarjával, alatta a cím: Harcba szállunk a partokon. Emma bűntudatot érzett, amiért otthagyta a hazáját. Meg kell találni a Harryt, kihozni a börtönből, aztán majd együtt visszatérnek Bristolba. A hotel recepciósa kikereste a manhattani telefonkönyvből a Jelks, Myers és Abernethy ügyvédi iroda Wall Street-i címét, felírta egy cédulára és átadta Emmának. Egy hatalmas, égbe nyúló, csupa üveg és acél felhőkarcoló előtt szállt ki a taxiból. Besétált a forgóajtón és megnézte a falra kifüggesztett nagyméretű eligazító táblát, melyen felsorolták a toronyház 48 emeletén található összes cég nevét. A Jelks, Myers és Abernethy ügyvédi iroda a 20., 21. és a 22. emeletet foglalta el, a recepció a 20. emeleten kapott helyet. Emma egy tucatnyi, szürke öltönyös férfival együtt benyomakodott az első leérkező liftbe. Amikor kiszállt a 20. emeleten, 3 elegánsan öltözött, fehér blúzt és fekete szoknyát viselő recepcióst pillantott meg egy pult mögött, ez is olyasmi volt, amit Bristolban nem látott. Magabiztosan odalépett a pulthoz. Mr. Jerks-szel szeretnék beszélni. Van időpontja? Kérdezte udvariasan az egyik recepciós. Nincsen, ismerte be Emma, akinek eddig még csak a helybéli jogtanácsossal akadt dolga, aki bármikor elérhető volt, ha a Barrington család bármelyik tagja felkereste. A recepciós meglepetnek tűnt. Az ügyfelek nem szoktak csak úgy odaállítani a recepcióra abban a reményben, hogy azonnal beszélhetnek az egyik tulajdonossal.
Vagy írásban kérnek időpontot, vagy a titkárnőjük telefonál és megpróbálnak szabad helyet találni Mr. Jelks agyon zsúfolt határidőnaplójában. Ha lenne szíves megmondani a nevét, akkor szólok az asszisztensének. Emma Barrington. Kérem, foglaljon helyet addig, Miss Barrington. Nem sokára kijön önhöz valaki. Emma leült egyedül egy kis alkóvban. A nem sokára nem volt a legpontosabb idő meghatározás. Több mint fél óra telt el, mire megjelent egy újabb, szürke öltönyös férfi a kezében egy sárga lapokból álló jegyzettömbbel. Samuel N. Scott vagyok, mutatkozott be és kezet nyújtott. Ha jól tudom, a többségi tulajdonossal szeretne beszélni. Úgy van. Én a jogi asszisztense vagyok, folytatta N. Scott, és leült Emmával szemben. Mr. Jelks megkért, hogy terítsem ki, milyen ügyben keresi.
Személyes jellegű ügyről van szó, felelte a fiatalasszony.
Attól tartok, csak akkor fogadja önt, ha meg tudom mondani neki, miről lenne szó. Emma összeszorította a száját, majd annyit mondott.
Harry Clifton barátja vagyok.
Árgus szemekkel figyelte Anne Scott reakcióját, de nyilvánvaló volt, hogy a név nem jelent neki semmit, de azért felfirkantotta a sárga jegyzettömbre.
Jó okom van azt hinni, hogy Harry Cliftont letartóztatták Adam Bradshaw meggyilkolásáért, és Mr. Jelks volt a védője.
A Bradshaw név már szemlátomást ismerősebb volt, s attól még gyorsabban szántotta a papírt.
Azért szeretnék beszélni Mr. Jelks-el, hogy megtudjam, egy ilyen tekintélyes és jónevű ügyvéd miként engedhette, hogy a vőlegényem foglalja el Thomas Bradshaw helyét.
A fiatalember homlokán mély ráncok jelentek meg. Nyilvánvalóan nem volt hozzászokva, hogy bárki ilyen hangon beszéljen a főnökéről. Fogalmam sincs, miről van szó, Miss Barrington, mondta, és Emma azt gyanította, ez igaz is. De tájékoztatom Mr. Jelkset, és később majd megkeresem önt. Megadná a címét, hogy hol érhetem el?
A Mayflower Hotelben szálltam meg, és bármikor fel tudom keresni Mr. Jelkset.
Anne Scott megint feljegyzett valamit jegyzettömbjére, aztán felállt, kurtán biccentett, de most nem nyújtott kezet. Emma biztos volt benne, hogy nem kell sokáig várnia, és az ügyvéd bele fog egyezni, hogy fogadja. Taxival visszament a Mayflowerbe. Épp készült kinyitni a szobája ajtaját, amikor meghallotta, hogy odabent csöng a telefon. Berohant, de mire felkapta a kagylót, a készülék már elnémult. Leült a kis íróasztalhoz, és nekiállt levelet írni az anyjának. Beszámolta a szerencsés megérkezésről, de azt nem említette egy szóval sem, hogy meg van győződve róla, hogy Harry életben van. Ezt csak akkor akarta elárulni, ha a saját szemével látta. A harmadik oldalnál tartotta a levél írásban, amikor ismét megcsörrent a telefon. Felkapta a kagylót. Jó napot, Miss Barrington!
Jó napot, Miss Anne Scott, felelte Emma. Nem kellett megvárnia, hogy bemutatkozzon a hívófél.
Beszéltem Mr. Jelks-el a kéréséről, de attól tartok, nem tud találkozni önnel, mert ez érdekkonfliktust okozna egy másik ügyfelével, akit képvisel. Nagyon sajnálja, hogy nem tud segíteni. Ezzel a vonal elnémult. Emma döbbenten ült az asztalnál, a kagylót szorongatva, és az érdekkonfliktus szó csengett a fülében. Vajon tényleg létezik ez a másik ügyfél, és ha igen, ki lehet az? Vagy ez csak kifogás Jelks részéről, hogy ne kelljen találkoznia vele? Visszatette a helyére a telefonkanylót, és egy ideig még némán ült. Azon tűnődött, hogy a nagyapja mit tenne ilyen helyzetben. Eszébe jutott az egyik kedvenc mondása, ha kidobnak az ajtón, menj vissza az ablakon. Emma kihúzta az íróasztal fiókját, és örömmel látta, hogy egy egész paksaméta levélpapír lapul benne. Összeírt egy listát azokról az emberekről, akik esetleg segíthetnek neki kitölteni a fehér foltokat, Mr. Jelks állítólagos érdek konfliktusával kapcsolatban. Aztán lement a földszintre a recepcióhoz. Sejtette, hogy az elkövetkező néhány napban bőven akad dolga. A recepciós próbálta leplezni a csodálkozását, amikor a halkszavú fiatal angol hölgy egy bíróság, egy rendőrkapitányság és egy börtön címe felől érdeklődött nála. Mielőtt elindult volna a szállodából, Emma még beugrott az ajándékboltba, és ő is beszerzett egy sárga jegyzettömböt. Aztán kisétált az utcára, és leintett egy taxit. Az úti célja nagyon különbözött attól a városrésztől, ahol Mr. Jelks irodája volt. Ahogy fellépkedett a bíróság lépcsőjén, Emma Harry-re gondolt, és hogy mit érezhetett, amikor egészen más körülmények között belépett ugyanebbe az épületbe. Megkérdezte az ajtóban álló őrt, hogy hol találja a kézi könyvtárat, abban a reményben, hogy ott talán választ kap arra, milyen körülmények hozták ide Harry-t. Ha az irattárat keresi kisasszony, az alaksorban van, felelte az őr. Miután lement két szintet, Emma megkérdezte a pult mögött ülő irattárost, hogy megnézhetné-e a Bradshaw kontra New York államügyaktáit. Az irattáros átadott egy nyomtatványt, melyen az a kérdés is szerepelt, hogy diák-e. Erre igennel válaszolt. Pár perc múlva meg is kapta az aktákat tartalmazó három nagy kartondobozt. Pár óra múlva zárunk, figyelmeztette az irattáros. Ha megszólal a jelzőcsengő, azonnal vissza kell hoznia ide a pulthoz az iratokat. Miután Emma átolvasott pár oldalnyi anyagot, nem értette, hogy az ügyészség miért nem akarta folytatni a gyilkossági pert, amikor nagyon is úgy tűnt, hogy bőven vannak bizonyítékaik Tom Bradshaw ellen. A két fivér egy közös hotelszobában szállt meg, a viszkis üvegen rajta voltak Tom véres ujjlenyomatai, és semmi jel nem utalt arra, hogy bárki más belépett volna a szobába, mielőtt megtalálták Adam vérbe fagyott holttestét. De ami még rosszabb, miért menekült el Tom a gyilkosság színhelyéről? És az államügyész miért egyezett bele, hogy ejtik a gyilkosság vádját, amennyiben Tom bűnösnek vallja magát a dezertálás sokkal kevésbé súlyos bűnében? Még érthetetlenebb volt az, hogy Harry eleve miként keveredhetett bele ebbe az egészbe. Talán a Macy kandalló párkányán pihenő levél tartalmazza a választ ezekre a kérdésekre, vagy esetleg Jelks tud valamit, amiről nem akarja, hogy ő is kiderítse. A gondolatait a csengő szakította félbe, mely azt jelezte, hogy vissza kell vinnie a kikért anyagokat a pulthoz. Néhány kérdésére kapott ugyan választ, de sokkal több maradt megválaszolatlanul. Emma feljegyezte két ember nevét, akikről azt remélte, talán meg tudják válaszolni a legtöbb kérdést, ha csak nem ők is érdek konfliktusra fognak hivatkozni. 5 óra után lépett ki a bíróság épületéből, több oldalnyi jegyzetet szorongatva. Vett egy utcai árustól egy csokoládé szeletet, meg egy kólát, aztán leintett egy újabb taxit, és a 24. kerületi rendőrkapitányságra vitette magát. A kocsiban fogyasztotta el a csokit meg az üdítőt, de az édesanyja mód felett helytelenített volna. Amikor megérkezett a rendőrségre, Emma azt mondta, hogy beszélni szeretne Kolovsky vagy Ryan nyomozóval.
Ezen a héten mindketten éjszakai ügyeletesek, mondta egy őrmester. Úgyhogy csak este 10-re jönnek be.
Emma megköszönte a tájékoztatást, és úgy döntött, visszamegy a hotelbe, megvacsorázik, aztán 10-re visszajön a rendőrségre. Miután elfogyasztotta élete első Cézár salátáját, és tipikus amerikai fagylalt kelyhét, felment a 4. emeleti szobájába. Végig nyúlt az ágyon, és végig gondolta, mit kell megkérdeznie Kolovskytól vagy Ryantől, feltéve, hogy valamelyikük hajlandó szóba állni vele. Vajon Bradshaw hadnagy amerikai kiejtéssel beszélt? Emma mély álomba zuhant, amiből egy járőrautó furcsa, idegen-szerű szirénázása riasztotta fel, mely felszűrődött az utcáról. Most már értette, miért drágábbak a felső emeleteken lévő szobák.
Az órájára pillantott, hajnali 1:45 volt. A fenébe! Káromkodta el magát, felugrott, a fürdőszobába szaladt, beáztatott egy törölközött hideg vízbe, s pár percre az arcára telítette. Végül sietve elhagyta a szobáját, és lement a lifttel a földszintre. Amikor kilépett a szállodából, meglepetten látta, hogy az utcán ugyanakkora a forgalom és ugyanannyi a járókelő, mintha fényes nappal lenne. Megint leintett egy taxit, és megkérte a sofőrt, hogy vigye a 24. kerületi rendőrkapitányságba. Vajon a New York-i taxisok kezdenek hozzászokni a kiejtéséhez, vagy ő kezdi jobban érteni őket? Pár perccel 2 óra előtt sietett fel a kapitányság lépcsőjén. Egy másik ügyeletes őrmester megkérte, hogy foglaljon helyet, és megígérte, hogy szól Kolovszkinak vagy Ryannek. Emma felkészült a hosszú várakozásra, de nagy meglepetésére pár perc múlva meghallotta, hogy az őrmester odaszól valakinek.
Hé, Karl! Egy fiatal hölgy szeretne beszélni veled!
És Emma felé intett. Kolovszki felügyelő egyik kezében kávéval, a másikban cigarettával kisétált, és halványan a várakozó nőre mosolygott. Emma eltűnődött, milyen hamar fog lehervadni az arcáról a mosoly, ha megtudja, miért akar beszélni vele.
Miben segíthetek, hölgyem? Kérdezte a nyomozó.
A nevem Emma Barrington, kezdte Emma, szándékosan kihangsúlyozva a brit akcentusát, és szeretnék tanácsot kérni öntől egy személyes ügyben.
Akkor menjünk be az irodámba, Miss Barrington, javasolta Kolovszki, és elindult a folyoson. Mivel mindkét keze tele volt, a lábával lökte be az irodája ajtaját. Foglaljon helyet, bólintott a helyiségben található egyetlen szék felé. Kér egy kávét? Kérdezte, miután Emma leült.
Nem kérek, köszönöm.
Ez bölcs döntés, kisasszony, helyeselt a nyomozó, és letette a bögréjét. Meggyújtotta a cigarettáját, és leült. Tehát, miben állhatok a rendelkezésére?
Úgy tudom, ön egyike volt azoknak a nyomozóknak, akik letartóztatták a vőlegényemet.
Hogy hívják a vőlegényét?
Thomas Bradshaw.
Emma jól gondolta, hogy a mosoly nem fog sokáig tartani. A férfi hangja, viselkedése, egész lénye rögtön megváltozott.
Igen, én voltam. És meg kell, hogy mondjam, számunkra teljesen egyértelmű volt az ügy. Amíg Sefton Jelks meg nem jelent a színen.
De végül a gyilkossági vádat nem is tárgyalták, emlékeztette Emma.
Csak is azért, mert Jelks volt Bradshaw ügyvédje. Ha ez a fickó védte volna Poncius Pilátust, akkor biztosan meggyőzi az esküdszéket, hogy a védence csak segített egy fiatal ácsmesternek szögeket beszerezni a kereszthez, amin épp dolgozott.
Arra akar célozni, hogy Jelks...
Ó, nem, dehogy, vágott közbe Kolovszki gúnyosan, mielőtt Emma befejezhette volna a mondatot. Nyilván puszta véletlen volt, hogy az államügyész abban az évben készült az újraválasztására, és hogy Jelks némelyik ügyfele a kampány legnagyobb támogatói közé tartozott. Egyébként pedig, folytatta, miután nagy füstfelhő teregetett, Bradshaw végül 6 évet kapott dezertálásért, pedig mi arra tippeltünk, hogy 18 hónapra vagy legfeljebb 2 évre ítélik.
Mire akar célozni ezzel? Kérdezte Emma.
Hogy a bíró is úgy gondolta, hogy Bradshaw bűnös.
Kolovszki elhallgatott, és újabb füstfelhőt fújt, mielőtt befejezte volna a mondatot.
A gyilkosság büntetében.
Egyetértek magával és a bíróval, bólintott a nő. Tom Bradshaw valószínűleg bűnös is volt.
Kolovszki meglepetnek látszott.
De az az ember, akit letartóztattak, nem mondta, hogy tévedés történt, és ő nem Tom Bradshaw, hanem Harry Clifton?
A nyomozó Emmára pillantott, és elgondolkodott.
Mondott valami ilyesmit még a legelején, de Jelks valószínűleg megértette vele, hogy ez az érvelés úgysem állja meg a helyét, mert többet nem említette.
Érdekelné esetleg Mr. Kolovszki, ha én be tudnám bizonyítani, hogy ez az állítás igenis megállja a helyét?
Nem, kisasszony, felelte határozottan a nyomozó. Az ügyet régen lezártuk, a vőlegényét 6 évre ítélték egy bűncselekményért, amit beismert, nekem pedig annyi munka van az íróasztalomon, tette a kezét egy nagy halom aktára, hogy nincs időm azzal foglalkozni, hogy újra feltépjem a régi sebeket. Akkor ha mást nem óhajt...
Megengednék, hogy meglátogassam Tomot Levenemben?
Nem látom okát, hogy miért ne, felelte Kolovszki. Írjon a börtön igazgatónak, ő majd küld látogatói engedélyt. Ha kitöltötte és visszaküldte, kap egy időpontot. 6-8 hét alatt lezajlik.
De nekem nincs 6 hetem, mondta Emma. Pár hét múlva vissza kell térnem Angliába. Nem lehetne valahogy felgyorsítani az eljárást?
Csak méltányossági alapon, mondta a nyomozód. És ezt csak feleségeknek és a szülőknek szokták engedélyezni.
És ha a fogvatartott gyermekének anyjáról van szó?
New York államban ez ugyanolyan jogokat biztosít, mintha a felesége lenne, márha be tudja bizonyítani a dolgot.
Emma elővett 2 fényképet a táskájából, az egyik Sebastiant ábrázolta, a másik Harryt a Kansas csillaga fedélzetén.
Ez nekem elég, bólintott Kolovszki, és minden további megjegyzés nélkül visszaadta a fényképet. Ha megígéri, hogy ezután békén hagy, akkor beszélek a börtönigazgatóval, és meglátjuk, mit tehetünk.
Nagyon köszönöm, mondta Emma.
Hol tudom elérni?
A Mayflower Hotelben szálltam meg.
Majd keresni fogom, mondta Kolovszki, és feljegyezte a szálloda nevét. De nem szeretném, ha bármi kétsége lenne afelől, hogy Thomas Bradshaw megölte a bátyját. Én meg vagyok győződve róla.
Én pedig nem szeretném, ha bármi kétsége lenne afelől, felügyelő úr, hogy az az ember, akit Levenemben fogva tartanak, nem Thomas Bradshaw. Én pedig erről vagyok meggyőződve.
Emma elrakta a táskájába a fényképeket, és felállt. A nyomozó a homlokát ráncolva nézett utána, ahogy kisétált. Emma visszament a szállodába, levetkőzött, és azonnal ágyba bújt. Ébren feküdt, és azon tűnődött, felmerül-e Kolovszkiban az, hogy esetleg nem a megfelelő embert tartóztatta le. Továbbra sem tudott rájönni Jelks, miért hagyta, hogy Harryt 6 évre ítéljék, amikor olyan könnyű lett volna bebizonyítani, hogy ő nem Tom Bradshaw.
Emma végül elaludt. Hálás volt, hogy a hajó után itt végre nem kell attól tartania, hogy éjszakai látogatók ébresztenék fel.
Reggel épp a fürdőszobában volt, amikor megcsörrent a telefon, de mire felkapta, már csak a vonal hangját hallotta. A második hívás akkor futott be, amikor reggelizni indult, már a szobája ajtaját csukta be. Visszarohant és felkapta a kagylót. Egy ismerős hang csendült fel a vonal túlsó végén.
Jó reggelt, Kolovszki felügyelő, köszönt Emma válaszként.
Nincsenek jó híreim, mondta a nyomozó, aki nem vesztegette az időt felesleges csevegésre. Emma leroskadt az ágyra, a legrosszabbtól tartott. Beszéltem a Levenemi börtön igazgatójával, mielőtt végeztem a műszakommal, és azt mondta, Bradshaw egyértelművé tette, hogy nem akar látogatókat, és ez alól nincs kivétel. Úgy tűnik, Mr. Jelks kiadott egy olyan utasítást, hogy még csak ne is értesítsék róla, ha valaki meg akarná látogatni.
Nem lehetne valahogy mégis eljuttatni hozzá egy üzenetet? Könyörgött Emma. Biztos vagyok benne, hogy ha tudná, hogy én keresem...
Reménytelen hölgyem, felelte Kolovszki. El sem tudja képzelni, hogy Jelks csápjai milyen messzire nyúlnak.
A börtön igazgatót is utasítgathatja?
Egy börtönigazgató kis halnak számít. Jelks a kezében tartja az államügyészt és a New Yorki bírák felét, de nem mondja senkinek, hogy ezt tőlem hallotta.
A vonal elnémult. Emma nem is tudta, mennyi idő telt el ezután, amikor kopogtattak az ajtón. Vajon ki lehet az? Nyílt az ajtó, és egy barátságos arc lesett be.
Kitakaríthatom a szobát, kisasszony, kérdezte a takarítószerekkel megrakott kocsit toló szobalány. Kérem, várjon még pár percet, felelte Emma. Az órájára nézett, és meglepetten látta, hogy már 10 perccel múlt 10. Ki kell szellőztetni egy kicsit a fejét, mielőtt kitalálja, mi legyen a következő lépés.
Úgy döntött, tesz egy nagy sétát a Central Parkban. Megkerülte a parkot, aztán meghozott egy döntést. Ideje meglátogatni a nagynénikéjét, és tőle kérni tanácsot, hogy mit tegyen. Emma elindult a Park Avenue és a 64. utca sarkához. Annyira lefoglalta az a gondolat, hogy mivel magyarázza Phyllis nénikéjének, miért nem látogatta meg eddig, hogy először nem is fogta fel, mit látott. Megtorpant, visszafordult és elindult visszafelé a kirakatokat figyelve, míg oda nem ért a Doubleday könyvesbolthoz. A kirakat közepén piramisba tornyozott könyvek álltak, mellettük egy fényképről a szerző mosolygott rá, hátranyalt, fekete hajjal és vékony ceruza bajusszal. Max Lloyd, egy elítélt naplója. A Leavenham-i maximális biztonsági fokozatú börtönben töltött éveim. Az elsőpről sikert aratott bestseller szerzője dedikálást tart boltunkban csütörtökön délután 5 órakor. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, és találkozzon személyesen az íróval. Giles Barrington, 1941. 16. fejezet. Giles-nak fogalma sem volt, hogy hová rendelték az ezredét. Úgy tűnt, napok óta folyamatosan úton van, és soha nem tudott pár óránál többet aludni egyszerre. Először vonatra szállt, aztán teherautóra, majd egy csapatszállító hajó palánkján lépkedett fel. A hajó nyugodt tempóban hasította az óceán vízét, végül partra tette a Wessexi ezred 1000 katonáját Észak-Afrikában, az egyiptomi Alexandria kikötőjében. Az út során Giles újra találkozott a Dartmoori Ypres kiképző táborban szerzett régi cimboráival, de bele kellett nyugodnia, hogy ő most már a felettesük. Egyiküknek másikuknak, főleg Batesnek eléggé nehezére esett, hogy uramnak szólítsák, és még inkább az, hogy minden alkalommal tisztelegjenek, ha összefutnak valahol. Egy katonai teherautó konvoj várta a Wessexi ezredet, amikor leszálltak a hajóról. Giles soha életében nem érzett még ilyen fullasztó hőséget. Tiszta inge percek alatt átázott az izzadságtól, miután idegen földre lépett. Gyorsan 3 csoportba osztotta az embereit, majd felszálltak a várakozó teherautókra. A konvoj lassan haladt egy keskeny, poros parti úton, és órákig meg sem álltak, végül elérték egy súlyosan bombázott város külterületét. Bates hangosan bejelentette.
Ez Tobruk! Mondtam, hogy ide jövünk!
A fogadás vesztesei átadták a pénzt. Miután behajtottak a városba, a konvoj több ponton is megállt és lerakta az embereket. Giles és a többi tiszta Majestic Hotel előtt ugrottak le a teherautóról, ahol a Wessexi ezred főhadiszállását rendezték be. Giles benyomakodott a forgóajtón, és hamar rá kellett jönnie, hogy fenségest jelentő neve ellenére a hotelben nincs semmi fenséges. Minden szabad helyen kis rögtönzött irodákat alakítottak ki. A falakra, ahol egykor festmények lógtak, térképeket és táblázatokat szegeztek ki, a süppedős vörös szőnyeg, mely a világ minden tájáról érkező előkelő vendégeket fogadta, már is vékonyra kopott a szöges bakancsoktól. A recepció környéke volt az egyetlen hely, amely arra emlékeztetett, hogy ez egykor valóban egy hotel volt. Az ügyeletes tizedes megkereste Barrington hadnagy nevét az újonnan érkezettek hosszú névsorában. 219-es szoba, mondta és átnyújtott egy borítékot. Ebben minden tudnivalót megtalál, uram. Giles felsétált a széles lépcsőn a második emeletre és megkereste a szobáját. Belépett, majd leült az ágyra, felbontotta a borítékot és átolvasta a parancsot. 7 kell jelentkeznie a bálteremben, amikor is az alezredes beszédet tart a tiszteknek. Giles kicsomagolta a bőröngyét, lezuhanyozott, tiszta inget vett, majd lement a földszintre. A kantinban bekapott egy szendvicset és megivott egy teát, és valamivel 7 előtt már a bálteremben is volt. A magas mennyezetű, pompás, kristály csillárokkal díszített tágas terem már zsúfolva volt vidáman zsibongó tisztekkel, akik újra találkozhattak régi barátaikkal és újakkal ismerkedhettek meg, miközben várták, hogy megtudják, a nagy sakktábla melyik kockájára állítják őket. Giles a terem túlsó végében megpillantott egy fiatal hadnagyot, aki ismerősnek tűnt, de aztán elvesztette szem elől. Egy perccel hét előtt Robertson alezredes felsétált a színpadra, mire a teremben mindenki elcsendesedett és vigyázba vágta magát. Az alezredes megállt a színpad közepén és pihenyt intett az embereknek. Kis terpezben csípőretett kézzel beszélni kezdett.
Uraim! Bizonyára furcsának tűnik, hogy a birodalom minden részéből ide kellett utazniuk, hogy Észak-Afrikában szálljanak csatába a németekkel. De Rommel tábornok és az Afrika hadtest is itt van, azzal a céllal, hogy biztosítsák a csapataiknak szükséges olajszállítmányok útvonalát Európába. A mi feladatunk, hogy alaposan helyben hagyva visszaküldjük Rommelt Berlinbe, jóval azelőtt, hogy az utolsó harc kocsijukból is kifogyott az üzemanyag. A teremben lábdobogással kísért éjjenzés tört ki. Wavell tábornok abban a kiváltságban részesítette a Wessexi ezredet, hogy mi védhetjük meg Tobrukot, én pedig azt mondtam neki, minnyájan inkább az életünket áldozzuk, mint sem hagyjuk, hogy Rommel szobát vegyen ki a Majestic Hotelben. Ezt még hangosabb éjjenzés és lábdobogás fogadta. Most azt kérem, mindenki jelentkezzen a századparancsnokánál, aki tájékoztatást ad az átfogó tervről, hogy miként fogjuk megvédeni a várost, és arról, ki milyen feladatot kap. Uraim, egyetlen vesztegetni való percünk sincs. Sok szerencsét és sok sikert az ellenség vadászathoz. A tisztek ismét vigyázva vágták magukat, az alezredes pedig levonult a színpadról. Giles újból megnézte a parancsot, melyet a borítékban kapott. A hetedik szakaszba osztották be a C századba, melynek tagjai a hotel könyvtár szobájában találkoznak az alezredes beszéde után, hogy eligazítást kapjanak Richards őrnagytól. Maga bizonyára Barrington. Az őrnagy ezzel fogadta, amikor Giles pár perccel később belépett a könyvtárba. Giles tisztelgett. Örülök, hogy ilyen hamar csatlakozott hozzánk a tiszti kinevezése után. A hetedik szakasz élére állítottam, egy régi barátja alatt lesz másodparancsnok. Három rajt kap, mindegyikben 12 emberrel, és a maguk feladata lesz, hogy a város nyugati határvonalán járőrözzenek. Egy őrmester és három tizedes lesz maga alá beosztva. A főhadnagy majd ismerteti a részleteket. Mivel együtt jártak iskolába, nem kell sok idő, hogy jobban megismerjék egymást. Giles eltűnődött, vajon kiről lehet szó. Aztán eszébe jutott, honnan is volt olyan ismerős a magányos fiatal tiszt, akit a bálterem túlsó végében látott. Giles Barrington hadnagy nagyon szeretett volna bizalmat szavazni Fisher főhadnagynak, bár nem tudta kitörölni magából azokat az emlékeket, melyeket azokból az időkből őrzött róla, amikor prefektus volt a Szent Bédában. Ott ugyanis az első héten minden este elpáholta Harryt, pusztán azért, mert egy dokmunkás fia volt. Nagyszerű, hogy újra találkozunk ennyi idő után, Barrington, üdvözölte Fisher. Nem látom semmi okát, hogy ne tudnánk jól együttműködni, nem igaz? Nyilván ő is jól emlékezett arra, hogy bánt annak idején Harry Cliftonnal. Giles-nak sikerült az arcára erőltetnie egy halvány mosolyt. Több mint 30 ember van beosztva alánk, három tizedessel és egy őrmesterrel. Némelyikük ismerős lesz a kiképzőtáborból. Bates tizedest már ki is neveztem az első raj élére. Terry Bates-t? Bates tizedest, ismételte meg Fisher. Soha ne használj keresztnevet, ha más rendfokozatúakról beszélsz. A kantinban, és ha kettesben vagyunk, Giles, akkor szólíthatsz Alexnek, de az embereink előtt soha. Bizonyára megérted. Mindig is arrogáns seggfej voltál, és ez nyilván mit sem változott, gondolta magában Giles, és most nem mosolygott. Tehát, a mi feladatunk, hogy járőrözzünk a város nyugati határán. 4 óránként váltjuk egymást. Ne becsüld alá a feladatunk fontosságát, a hírszerzési információk szerint, ha a Rommel megtámadja Tobrukot, nyugatról próbál majd betörni a városba. Úgyhogy állandóan ébernek kell lennünk. Rád bízom, hogy behozd a váltásokat. Én többnyire 1-2 őrjáratot tudok vállalni naponta, de sokkal többet nem, egyéb kötelezettségeim miatt. Giles szívesen megkérdezte volna, ugyan mik azok az egyéb kötelezettségek. Barrington hadnagy élvezte a város nyugati oldalán való járőrözést az embereivel, és hamar megismerte mind a 36-ot, nem kevéssé azért, mert Bates tizedes mindenről behatóan tájékoztatta. Habár Fisher figyelmeztetését észben tartva próbálta állandó éberségre biztatni őket, ahogy teltek a hetek és nem történt semmiféle incidens, már kezdett azon tűnődni, hogy találkoznak-e valaha is szemtől szembe az ellenséggel. Április elején egy ködös estén történt, amikor Giles mindhárom raja éppen járőrözött, hogy teljesen váratlanul a semmiből golyózápor tört rájuk. Az emberek azonnal a földre vetették magukat, és gyorsan elkúsztak a legközelebbi épületig, hogy ott keressenek fedezéket. Giles a vezető raja élén haladt, amikor a németek meglepték őket, és megeresztették a második sorozatot is. A golyók a célpont közelébe sem értek, de Giles tudta, hogy nem telik sok időbe, és az ellenség kiszúrja a pozíciójukat. Ne lőjetek, csak ha mondom, parancsolt az embereire, és lassan végig pásztázta a horizontot a távcsövével. Úgy döntött, mielőtt bármit is lépne, előbb tájékoztatja a történtekről Fishert. Felkapta a tábori telefon kézi beszélőjét, és hívta a főhadnagyot, aki azonnal válaszolt is. Mit gondolsz, hányan lehetnek? Kérdezte. Szerintem 70-nél nem többen, legfeljebb 80-an. Ha előbbre rendeled a 2-es és a 3-as rajt, az több mint elég lesz, hogy visszatartsuk őket, amíg megérkezik az erősítés. Közben rájuk tört a 3. golyózápor is, de miután Giles megvizsgálta a láthatárt, ismét azt a parancsot adta, ne lőjetek! Kiküldöm a 2-es rajt Harris Örmester vezetésével, hogy támogassanak benneteket, mondta Fisher. Ha folyamatosan tájékoztatsz, eldöntöm, hogy a 3. rajjal is csatlakozunk-e hozzátok. Azzal a vonal elnémult. A 3. sortüzet gyorsan követte a 4., és ez alkalommal, amikor Giles a lövések irányába nézett a távcsővel, meglátta, hogy 1 tucat ember kúszik feléjük a nyílt terepen. Célozzatok, de ne lőjetek, csak ha a célpont biztossal lőtávolban van. Ügyeljetek rá, hogy minden golyó találjon. Péc volt az első, aki meghúzta a ravaszt. Megvagy, mondta, ahogy egy német lerogyott a sivatagi homokba. Miközben újra töltött, még hozzátette, remélem, ebből megtanultad, hogy máskor ne bombázd le a Broad Street-et. Fogd be a szád, Péc, és koncentrálj, figyelmeztette Barrington. Elnézést, uram! Giles tovább kémelelte a horizontot. Látott 2 vagy talán 3 embert, akiket találatért arccal lefelé feküdtek a homokban, pár méterre a lövészároktól. Kiadta az újabb tűzparancsot, és figyelte, ahogy több német is visszahúzódik az árok biztonságos rejtekébe, mint a bolyba menekülő hangyák. Tüzet szüntes! Kiáltotta Giles. Tudta, hogy nem pocsékolhatják az értékes lőszert. Balra nézett, és meglátta, hogy a 2. raj Harris Örmester vezetésével már elfoglalta a helyét, és a parancsot várják. Felemelte a telefont, és Fisher ismét jelentkezett. A lőszerünk már nem tart ki sokáig. A bal szárnyunkat fedezi Harris Örmester, de jobbról ki vagyunk téve a támadásnak. Ha előbbre tudnátok jönni, akkor jobbak lennének az esélyeink, hogy feltartsuk a németeket. Barrington, most, hogy ott van a 2-es, 2. raj erősítésnek, jobb lesz, ha én itt maradok, és hátulról fedezlek benneteket arra az esetre, ha a németek áttörnének. Újabb golyózápor repült feléjük. A németek közben nyilván rájöttek, pontosan hol bújnak meg az angolok, de Giles továbbra is arra utasította mindkét rajt, hogy ne lőjenek. Elkáromkodta magát, letette a telefont, és a nyílt területen átvágva odarohant Harris őrmesterhez. Az áporozó golyok követték. Mit gondol a helyzetről, őrmester?
Egy fél század lehet összesen, talán 80 ember. De azt hiszem, ez csak a felderítő egység, úgyhogy nincs más dolgunk, mint meghúzni magunkat és türelmesnek lenni.
Egyetértek, bólintott Giles. Mit gondol, mi a tervük?
A fricek hamarosan rájönnek, hogy ők vannak többen, úgyhogy igyekeznek majd támadni, mielőtt megérkezne az erősítés. Ha Fisher hadnagy idehozná a hármas rajt, hogy jobbról fedezzenek, az megerősítené a pozíciónkat.
Egyetértek, mondta ismét Giles, miközben újabb golyózápor fogadta őket. Visszamegyek és beszélek Fisherrel. Várják a további parancsokat. Giles cikk-cakban futva átvágott a nyílt területen. A golyók ez alkalommal már egy kicsit közelebb találtak, úgyhogy nem szívesen kockáztatta volna meg még egyszer ezt a vakmerő vállalkozást. Épp hívni akarta Fishert, amikor megcsörrent a telefon. Giles felkapta.
Barrington! Azt hiszem, itt lenne az ideje, hogy átvegyük a kezdeményezést, szólalt meg Fisher.
Giles-nak meg kellett ismételnie a felettese szavait, hogy tényleg jól hallotta, amit Fisher mondott.
Azt akarod, hogy indítsak támadást a németek állásai ellen, amíg te közelebb hozod a harmadik szakaszt, hogy fedezzen? Ha ezt tesszük, szólt közbe Bates, akkor könnyű célpontok leszünk, közvetlen közelről lőhetnek ránk.
Fog be a szád, Bates.
Igenis.
Charles folytatta. Harris őrmester úgy gondolja, és én is egyetértek vele, hogy ha a harmadik raj fedezné a jobb szárnyunkat, akkor a németek kénytelenek lennének támadni, és akkor megtudnánk, engem nem érdekel, mit gondol Harris őrmester, vágott közbe Fisher. Kiadtam a parancsot, te pedig végrehajtod, világos?
Igenis, felelte Charles, és lecsapta a kagylót. Esetleg meg is ölhetném, vetette fel Bates.
Giles nem vett róla tudomást, csak megtöltötte a pisztolyát, és 6 kézi gránátot erősített a zsebekkel ellátott derék szíjára. Felállt, hogy mindkét raj emberei jól lássák, és jó hangosan kiadta a parancsot.
Erősítsék fel a szuronyokat, és támadásra felkészülni!
Aztán kilépett a fedezék mögül, és elkiáltotta magát.
Utánam!
Ahogy Giles rohanni kezdett a süppedős, forró homokban, Harris őrmester és Bates pedig épp csak egy lépéssel lemaradva követte, újabb golyószápor fogadta őket. Azon tűnődött, meddig úszhatja meg élve, amikor minden ellene szól. Még 40 métert kellett megtennie, és már pontosan látta, hol húzódik a 3 ellenséges lövészárok. Lekapott a derék szíjáról egy kézigránátot, kiúzta a biztosító sasszeget, és az árok közepére célozva eldobta, mintha egy krikett meccsen hajítaná el a labdát a kapus felé. A gránát célba is talált. Giles látta, hogy 2 embert is magasba lök a robbanás, egy másik pedig hátra zuhant. Megpördült és eldobott egy másik gránátot balra, mire az ellenség felhagyott a tüzeléssel. A harmadik gránát elintézett egy géppisztolyt. Ahogy Giles tovább rohant, meglátta azokat, akik rá céloztak. Elővette a pisztolyát a fegyvertokból, és tüzelni kezdett, mintha a lőtére lenne, csak most céltábla helyett valódi emberekre kellett lőnie. 1, 2, 3 német is a földre került, aztán Giles meglátta, hogy egy tiszt célba veszi a fegyverével. A német épp egy pillanattal később húzta meg a ravaszt, és a földre rogyott. Giles émelyegni kezdett. Amikor már csak 1 méterre volt a lövész ároktól, egy fiatal német a földre dobta a puskáját, egy másik pedig a magasba emelte mindkét kezét. Giles a 2 vereséget szenvedett katona kétségbe esett szemébe nézett. Nem kellett németül értenie ahhoz, hogy tudja, nem akarnak meghalni.
Tüzet szüntes! Kiáltotta el magát Giles.
Az első és a második raj megmaradt emberei gyorsan elfoglalták az ellenség állásait.
Szedjék össze és fegyverezzék le őket, Harry szörmester, fordult a tisztjéhez,
de amikor hátrafordult, akkor látta meg, hogy Harris alig pár méterre a lövész ároktól a homokban fekszik, és vér szivárog a szája sarkából. Giles visszafelé bámult a nyílt terepre, melyen átvágtak, s inkább nem is számolta, hány katona vesztette életét egy ember gyáva döntése miatt. Már kezdték hordágyakkal elhordani a halottakat a csatamezőről. Bécs tizedes, állítsa sorba a foglyokat hármasával, és kísérje vissza őket a táborba.
Igenis, felelte Bécs elszántan.
Pár perccel később Giles és megfogyatkozott csapata elindult visszafelé a nyílt terepen. Úgy 50 métert tettek meg, amikor Giles meglátta, hogy Fisher feléjük rohan a nyomában a harmadik szakasszal.
Jól van, Barrington, innentől átveszem, kiabálta.
Te leszel a sereghajtó, indulás, adta ki a parancsot, és diadalmasan vezetni kezdte az elfogott német katonákat a város felé. Mire a Majestic Hotelhez értek, már kisebb tömeg csődült össze az üdvözlésükre. Fisher viszonozta tisztársai tisztelgését.
Barrington, gondoskodj a foglyokról, aztán vidd el a fiúkat a kantinba egy italra, megérdemlik. Addig én jelentést teszek Richards őrnagynak.
Megölhetem,
érdeklődött Bates Giles-tól. 17. fejezet. Amikor Giles másnap reggel lement reggelizni, több tiszt, köztük sok olyan is, akikkel még soha nem váltott egyetlen szót sem, alig várta, hogy kezet rázhasson vele. Ahogy besétált a kantinba, többen is utána fordultak és rámosolyogtak, amit Giles kissé zavarba ejtőnek talált. Elvett egy tál zapkását, meg két lágy tojást, és felmarkolta a Punch vicc újság egy régebbi példányát is. Egyedül telepedett le egy asztalhoz, azt remélve, hogy békén hagyják, de pár perc múlva három, számára ismeretlen ausztrál tiszt telepedett le mellé. Giles lapozott az újságban, és jót nevetett egy E.H. Shepherd karikatúrán, amely Hitlert ábrázolta, amint velocipéden vonul vissza Calais-ből. Hihetetlenül bátor tett volt, mondta a tőle jobbra ülő ausztrál. Giles érezte, hogy elvörösödik. Egyetértek, felelte az asztal másik oldalán ülő tiszt. Igazán figyelemre méltó. Giles úgy gondolta, jobb lenne távozni még mielőtt. Mit is mondtál, hogy hívják a fickót? Giles felkapott egy nagy kanál zapkását. Fisher. Gilesnak majdnem torkán akadt a falat. Állítólag ez a Fisher egy teljesen reménytelen helyzetben nyílt terepen át vezette az embereit, csak kézigránát és pisztoly volt nála, mégis három lövész árkot is elfoglaltak, amik tele voltak németekkel.
Ezt el sem tudom hinni, mondta egy másik tiszt.
Ezzel legalább Giles is egyetértett.
És igaz, hogy megölt egy német tisztet, aztán 50 hadifoglyot ejtett a rohadékok közül, és mindezt 12 emberrel?
Giles feltörte az egyik lágy tojást, kemény volt a belseje.
Igaz kell, hogy legyen, felelte a másik hang, mert előléptették századossá.
Giles mereven bámulta a tojás sárgáját.
Azt hallottam, felterjesztik hadikeresztre.
Hát ez a legkevesebb, amit megérdemel.
A legkevesebb, amit megérdemel, az az, amit Bécs javasolt, gondolta Giles.
Részt vett még valaki az akcióban? Kérdezte a hang az asztal másik oldaláról.
Igen, a helyettese, de a nevére nem emlékszem.
Giles épp eleget hallott, és úgy döntött, tudatja Fisherrel, hogy mit is gondol róla. A második lágy tojáshoz hozzá sem nyúlt, kivonult a kantinból, és egyenesen az operatív központba tartott. Olyan dühös volt, hogy kopogtatás nélkül rontott be. Abban a pillanatban, ahogy belépett, vigyázba vágta magát és tisztelgett. Elnézést, uram, nem is sejtettem, hogy itt van.
Ő Mr. Barrington, alezredes úr, mutatta be Fisher. Ha emlékszik, említettem, hogy ő segédkezett a tegnapi akcióban.
Á, igen, Barrington. Szép munka volt. Talán még nem látta a ma reggeli század parancsot, de előléptettük főhadnaggyá. És miután olvastam Fisher százados jelentését, meg fogjuk említeni a nevét a napi parancsban.
Gratulálok, Giles, mondta Fisher. Igazán megérdemelted.
Valóban,
bólintott az ezredes, és ha már itt van Barrington, épp most mondtam Fisher századosnak, hogy miután neki köszönhetően tudjuk, merről akar Rommel betörni Tobrukba, meg kell kettőznünk a járőröket a város nyugati határán, és egy teljes harckocsi század fogja támogatni magukat. Az asztalon kiterített térképre bökött a mutató ujjával. Itt és itt. Remélem, mindketten egyetértenek. Igen, ezredes úr, bólintott Fisher. Azonnal oda rendelem a szakaszt. Minél előbb, annál jobb, mondta az ezredes, mert az az érzésem, Rommel hamarosan visszatér, és most már nem csak a felderítők, hanem a teljes Afrika hadtest. Ott kell várnunk és gondoskodni róla, hogy mindenképp besétáljanak a csapdánkba. Készen fogunk állni, ezredes úr, ígérte Fisher. Helyes! Magát bízom meg a járőrök irányításával, Fisher. Barrington továbbra is a helyettes parancsnok. Délre az asztalán lesz a jelentésem, ezredes úr, mondta Fisher. Remek, Fisher. Akkor a részletek kidolgozását magukra hagyom. Köszönöm, ezredes úr. Fisher vigyázva állt és tisztelgett, az ezredes pedig kisétált a szobából. Giles meg akart szólalni, de Fisher gyorsan megelőzte. Felterjesztettem Harris-t poszthumusz kitüntetésre, Bates tizedes neve pedig szintén meg lesz említve. Remélem, egyetértesz. Jól tudom, hogy felterjesztettek hadikeresztre? Há, ez nem az én hatásköröm, öregem. Örömmel elfogadom, ha a parancsnok így látja jónak. Na, akkor lássunk neki a munkának. Most, hogy már 6 járőröző raj van a kezünk alatt, azt javaslom, hogy az egyes és a kettes raj által a Fisher agyszüleménye fedőnévvel ellátott akció után az alezredestől lefelé mindenki állandó készültségben volt. 2 szakasz járőrözött éjjel-nappal egymást váltva a város nyugati határán, míg az egyik pihent, a másik szolgálatban volt. Már nem az volt a kérdés, hogy Rommel megjelenik-e a láthatáron az Afrika hadtest élén, hanem az, hogy mikor. Újdonsült hősi státuszának megfelelően még Fisher is kénytelen volt időnként megjelenni a város határában, hogy fenntartsa hőstettének legendáját, de mindig épp csak annyi időre bukkant fel, hogy mindenki láthassa, aztán visszasietett az 5 kilométerrel hátrább állomásozó harckocsi osztag parancsnokához, és ott kezelte a tábori telefonját. A sivatagi rókának becézett Rommel tábornok 1941. április 11-ét választotta a Tobruk elleni támadás megindítására. A britek és az ausztrálok nem is küzdhettek volna bátrabban, hogy megvédjék a város határát a német támadással szemben. De ahogy teltek a hónapok, a lőszer és élelmiszer utánpótlás egyre inkább ritkult, és ha kevesen is adtak ennek hangot, a legtöbben nem kételkedtek abban, hogy idővel Rommel seregének puszta túlereje le fogja győzni őket. Egy péntek reggelen, amikor kezdett felszállni a sivatagi kötpára, Barrington főhadnagy a horizontot vizsgálta a távcsövével, amikor több sorban közeledő német tankokat vett észre. Á, francba! Morogta. Felkapta a telefontám, abban a pillanatban egy gránát eltalálta az épületet, amelyben az embereivel megfigyelő állást foglaltak el. Fisher jelentkezett a vonal túlsó végén. 40 vagy talán 50 tankot látok közeledni, jelentette Giles, és úgy tűnik egy egész ezrednyi katona kíséri őket. Kérek engedélyt visszavonulni az embereimmel egy biztonságosabb helyre, ahol újra rendezhetjük a sorainkat és felvehetjük a harci alakzatot. Maradjatok a helyeteken, parancsolt rá Fisher, és ha lőtávolba ért az ellenség, tartóztassátok fel. Tartóztassuk fel, mégis mivel, íjakkal és nyilakkal? Ez nem az Agincourt-i csata, Fisher. Alig 100 emberen van egy egész regiment harckocsival szemben, és nincs más, amivel megvédhetnék magukat, csak a puskájuk. Az ég szerelmére, Fisher, hadd döntsem el én, hogy mi a legjobb az embereimnek. Maradjatok a helyeteken, ismételte meg Fisher, és tartóztassátok fel az ellenséget. Ez parancs. Giles lecsapta a kézi beszélőt.
Ez az ember valamilyen okból, amit csak ő tud, nem akarja, hogy életben maradj, jegyezte meg Bates. Hagynod kellett volna, hogy lelőjem.
Egy újabb gránát csapódott be az épületbe, törmelék és téglák kezdtek hullani körülöttük. Jasnak már a távcsőre sem volt szüksége, anélkül is látta, hány harckocsi közeledik feléjük, és bele kellett törődnie, hogy csupán percek vannak hátra az életéből.
Célozz!
Hirtelen Sebastian jutott eszébe, aki örökölni fogja a családi címet. Ha a kisfiú csak fele olyan talpra esett lesz, mint Harry, akkor a Barrington dinasztiának nem kell aggódnia a jövő miatt. A következő lövedék hátul találta el az épületet, és Giles tisztán látta, hogy egy német katona rámered a harckocsi lövész állásából.
Tűz!
Miközben az épület összedőlt körülötte, Giles Emmára gondolt, Grace-re, az apjára, az anyjára, a két nagyapjára. A következő találattól az egész épület romba dőlt. Ahogy Giles felnézett, látta, hogy egy hatalmas faldarab éppen rájuk omlik. Rávetette magát Bécre, aki még mindig egy közeledő tankra tüzelt. Az utolsó kép, amely felvillant Giles lelki szemei előtt, az volt, ahogy Harry a tenger hullámai között úszik és biztonságosan partot ér.